Áldás békességet kívánok a testvéreknek. Az alkalmunkat a 373. számú pünkösdi énekünkkel kezdjük. A 373. számú dicséretünknek énekeljük az első 5 versét, majd a végén énekeljük a további verseit. Az első vers így kezdődik: Jövel teremtő Szentlélek, és híveiddel légy vélet. 373. Jövel teremtő Szentlélek, és híveiddel légy vélet. Szent ajándék iddal szívek, újuljon is teljes egyik. Adhatós vigasztalónak, és Isten ajándékának, a vagy hét ajándékúnak, Isten jobb keze újjának. Mondatol élő kútfőnek, tűznek és lelkék emetnek, Atyának ígéretének, és az igaz szeretetnek. Gerjesz világot elménkben, önt szeretetet szívünkben, erősíts minket hitünkben, és nagy erőtlenségünkben. Adj nékünk teljes örömet, édvesség hozó kegyelmet, köztünk minden gyűlölséget, ronts el és adj egyességet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, életünkért, amelyet ajándékba kaptunk tőled. Dicsőítünk a mindennapokért, és hálaadással magasztalunk téged, legfőképpen azokért az időkért, amelyeket kifejezetten veled tölthetünk. Így köszönjük meg neked ezt az órát, hogy ide segítesz bennünket, és így áldunk és magasztalunk téged, aki szent lelked által jelen vagy közöttünk. Köszönjük te neked, hogy mindezt hittel megérthetjük, elfogadhatjuk és komolyan vehetjük. Ezért is imádkozunk te előtted alázattal, bűnbánattal és azzal a kéréssel, hogy ne vessél meg bennünket, hanem kegyelmesen légy itt közöttünk, beszélj hozzánk úgy, hogy azt megérthessük. Engedd, hogy a szívünk megnyíljon te előtted. Köszönjük, hogy mindez te előtted lehetséges. Kérünk, cselekedj hatalmasan bennünk és általunk, hogy még inkább fölismerjünk téged, és együtt és közösen is dicsőíthessük a te csodálatos hatalmadat és személyedet ebben a gyülekezetben. Amen. Kedves testvérek, a Szentlélekről szeretnénk 3 este beszélni a testvéreknek. Isten igéje alapján egy nagyon rövid kis ABC-t hozok a testvérek közé. Talán így is nevezhetnénk, vagy mondhatnánk ennek a 3 estéből álló sorozatnak, lehetne a mottója, hogy amit a Szentlélekről feltétlenül mindannyiunknak tudni kell. Bizonyára vannak olyan dolgok, amelyeket a Szentlélekről tudunk, vagy már értünk, de mégis van néhány olyan alapvető dolog, amellyel mindenkinek tisztában kell lenni, aki Isten gyermekének vallja magát, annak azért, aki még nem Isten gyermeke, annak pedig tudnia kell azt, hogy mi módon találkozhat az ember ma Istennel, hogyan válhatunk Isten gyermekeivé. Így estéről estére egy-egy tulajdonságát, egy-egy munkáját fogjuk megismerni a Szentléleknek, amelyet értünk, bennünk és ebben a világban végez. A mai napon arról szeretnék beszélni a testvéreknek, ami minden hívő embert érintett és érint, vagy minden misszióban levő embernek tudnia kell, aki Isten gyermekeként igét hirdet vagy bizonyságot tesz, hogy tudnélik a Szentlélek az, aki újonnan szül. A Szentlélek az, aki újonnan szül. János evangéliumának a harmadik fejezetéből az első 21 verset fogom most felolvasni, ahol Jézus mindenről egyértelműen és világosan beszél Nikodémusnak, ennek az előjárónak, aki hozzájött. Hallgassuk, mi zajlott ebben a régen volt beszélgetésben, mit mondott el Jézus Krisztus Nikodémusnak, és mit mond el nekünk. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam néked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, immár ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Kedves testvérek, nyilvánvaló, hogy fontos kérdésünk lehet az, ami Nikodémus kérdése is volt, hogyan születhetik az ember újonnan, de talán az is megfordul bennünk, hogy miért is olyan fontos dolog ez az egész újonnan születés. Miért kell erről beszélni? Erre maga Jézus adta meg a választ, amikor azt mondta Nikodémusnak, hogy szükséges dolog újonnan születnie annak, aki az Isten országát meg akarja látni. Mert ha valaki nem születik újonnan, azt mondja Jézus, az nem láthatja meg az Isten országát. Hogy tehát kell-e az újonnan születésről beszélni, és kell-e ezzel a kérdéssel foglalkozni, azt maga Jézus teszi egyértelművé és hangsúlyossá. Ha olyan kísértésünk lenne, hogy beszéljünk valami másról, vagy gondolkozunk valami másról, a hitről, vagy bármi másról, ami fontosabb dolognak tűnhet, maga Jézus Krisztus állít meg bennünket, és azt mondja, hogy szükséges dolog ez, kikerülhetetlen dolog, mert ha nem történik meg az ember életében, akkor bizony nem láthatja meg az Isten országát. Akinek az életében ez le nem zajlik. Azt gondolom, hogy akkor, ha ez egy ilyen fontos esemény, akkor érdemes nekünk mindenek előtt arról gondolkoznunk, hogy tulajdonképpen mit is jelenthet az újonnan születés. Mit is jelenthet az újonnan születés? Azt gondolom, hogy erről a hívő körökben nagyon sokféle gondolat van közkézen és forgalomban, hogy mit is jelent az újonnan születés. Ha Jézus Krisztusnak itt a szavait és az ő tanítását komolyan vesszük, akkor Jézus Krisztus tanítása úgy foglalható össze, hogy tulajdonképpen az újonnan születés az az embernek a rádöbbenése a valós helyzetére. Amikor az ember rájön arra, hogy én ki vagyok, én mi vagyok, amikor az ember rájön arra, hogy én bűnös ember vagyok, és egyúttal a saját helyzete mellett fölismeri magát, Istent is. Istent, az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, aki a kegyelmet jelenti a bűnben levő ember számára. Tulajdonképpen tehát a valós helyzetünknek a fölismerése az újonnan születés. Hadd mondjam azt, hogy az újonnan születés egy teljesen személyes dolog. Egy olyan dolog, ami nem élhető meg csak úgy általánosságban, mint hogy a Bibliát előveszük és forgatjuk, és ismeri egy hívő ember is a Bibliáját, de ha egy irodalomtörténészt megkérdezünk, ő is ismeri a Bibliáját. Az újonnan születés nem ilyen dolog, hogy mindenki azonos sanszokkal indul az újonnan születés területén. Az újonnan születés egy személyes dolog, ha lehet sarkítani az előbbi megfogalmazásomat, akkor így sarkítanám, hogy az én személyes helyzetemnek a felismerése. Az én személyes állapotomnak a felismerése, és Jézus Krisztusnak, mint Isten testélet kegyelmének, az én személyes megváltómnak a fölismerése. Tehát újonnan születnie, minden embernek újonnan kell, aki hitben jár. Vagy ha hitben járunk, akkor tudnunk kell, hogy valamikor Isten lelke által újonnan születtünk. Felismertük a magunk helyzetét. Ez, ahogy mondom, egy személyes dolog kell, hogy legyen. Sokan hallgatják ugyanazokat a prédikációkat, Jézus prédikációit is sokan hallgatták, de nem mindenki reagált arra egyenlőképpen. Voltak, akik nem csak meghallották a prédikációkat, hanem személyesen maguk is fölismerték azt, hogy ez rólam szól és nekem szól. Amikor Jézus mondta a prédikációját ott a Genezáret tavánál, Péter csónakjában ülve, hogy a tömeg benne taszítsa őt a vízbe, akkor nyilván amellett, hogy Péter mosogatta ott a hálóját, azért hallotta ő is. Gondolom figyelte azt, hogy Jézus mit mond. Aztán amikor kimennek halászni, és ott megtörténik a csodálatos halfogás, akkor azt látjuk, hogy Péter nem csak hallgatta ezt a beszédet, hanem ott valami több történt. Mert odaborul Jézus lába elé, és azt mondja, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Én bűnös ember vagyok. Péter életében az a szó, ami ott elhangzott, mélyebbre hatolt. És ő személyesen érintett lett az Isten ügyben. Fölismerte magáról azt, hogy én bűnös ember vagyok, és egyúttal fölismerte Jézusban is azt, hogy ő bűntelen. És megértette Péter azt, hogy nekem nem lehet semmi közöm ehhez az emberhez. Én nem vagyok hozzá mérhető ehhez a Jézushoz. Ezért mondja azt, távozz tőlem. Én olyan rossz vagyok, én annyira hitvány vagyok, Jézus, hogy te nem járathatod le magadat egy ilyen emberrel. Te tiszta vagy. Te tiszta vagy, te szent vagy, te igaz vagy. Én meg egy nyomorult senki vagyok. És te nem léphetsz ide hozzám, mert ez méltatlan te hozzád. Azt gondolom, hogy az ember fel kell, hogy ismerje a maga helyzetét, hiszen enélkül nem is juthatunk hitre. Az újonnan születés tehát az a folyamat, vagy az az időszak, amikor az ember erre a helyzet felismerésre eljut. Amelyben tehát fölismeri az ember azt, hogy egyfelől bűnös vagyok, nyomorult vagyok, és fölismeri azt is, hogy az Isten kegyelemmel fordult, és fordul mégis hozzám. Ha nem születik valaki újonnan, akkor nem látja meg az Isten országát. Magyarán szólva, addig nincsen hit, amíg nincs újonnan születés. Addig nincs megváltás, személyes megváltás, addig nincs személyes bűnbocsánat, addig nincs személyes üdvösség, amíg én újonnan nem születek. Ez azt jelenti, hogy nagyon óvatosan kell bánnunk azokkal a megtérésekkel, akár mi magunk mentünk át ilyenen, akár mások tesznek nekünk bizonyságot olyan megtérésekről, amelyekből hiányzik ez a fajta személyes helyzetfelismerés. Amelyből hiányzik ez, hogy az ember megértette volna azt, hogy én ki vagyok. És megértette volna az ember azt, hogy Isten kicsoda. Azt gondolom, hogy amikor megértjük azt, hogy Isten kicsoda, akkor nekünk se lehet más válaszunk Istennek, csak ez, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ezen mindenkinek át kell mennie, aki hitre jut. A bűnkérdés nem lehet kikerülni. De a bűnkérdés csak az újonnan születés folyamatában lesz kérdésé az ember életében. Amíg bűnben jártunk, addig a bűn nem volt kérdés az életünkben. Addig a bűn cselekedtük, az volt a természetes dolog. Az, hogy a bűn elkezd az ember életében kérdéssé válni, az az Isten szent lelkének a munkája bennünk. Az újonnan születésnek a kezdete. Nem biztos, hogy túl szerencsés hasonlat, de hadd fogalmazzam úgy, hogy az újonnan születés valami olyan folyamat, ami hasonlítható a fogantatáshoz és az anyamében való fejlődéshez. Hogy ott fejlődik valami, ami eltart egy ideig, egy magzat, amely magában hordoz már mindent, abban a pillanatban, ahogy megfogantatott, a két sejtben levő DNS magába hordozza azt a programot, ami majd a felnövekvő magzat és a megszületendő csecsemő felnőtt élete lesz, a test programját, és valahogy az Isten újonnan születés, szülése is egy ilyen folyamat, amelyben valamikor valami elindul bennünk, és ez fejlődik, mozdul, és el kell, hogy jusson oda, és Isten kegyelméből eljuthat oda, hogy az ember a végén megszületik. Ezt a folyamatot szoktuk, vagy ezt a születést szoktuk mondani úgy, hogy hitre jut az ember. Hogy hitre jut az ember. Tehát az újonnan születés az egy személyes helyzet felismerés, amikor fölismerem a magam bűnét, a magam méltatlanságát, és ezzel együtt fölismerem az Isten nagyságát, az Isten szentségét és tisztaságát, és fölismerem azt az áthidalhatatlan szakadékot, ami köztem és Isten között van. Az újonnan születő ember sorra föladja azokat a bástyáit, azokat az erősségeit, amibe annak előtte kapaszkodott. Az újonnan születő ember már nem állítja egy idő után magáról azt, hogy én képes vagyok az Isten országát elnyerni. Ha valaki azt állítja, hogy én képes vagyok jónak lenni annyira, hogy az Isten hanyat tessen az én jóságomtól, akkor az még biztos, hogy nem született újonnan. Aki még ezt gondolja. Aki azt gondolja, hogy majd Isten őt kimagyarázza magát, mert hát azért csak nem vagyok annyira rossz, meg vannak nálam sokkal rosszabbak is. Hát minden relatív, majd azokhoz viszonyítva én egy kicsit jobb leszek, és valahogy rábeszélem az Istent arra, hogy engem üdvözítsen. Most, amíg ilyen dolgokat hallunk, vagy ezekbe kapaszkodunk, addig egészen biztosak lehetünk benne, hogy még nincsen a szívünkben ott az üdvözítő hit. Akkor még szükség van arra, hogy tovább fejlődjünk, és ennek a továbbfejlődésnek, a valós helyzetünknek az igaz felismeréséhez Isten szent lelkére van szükségünk. Fontos tehát, hogy ezt megértsük, hogy amíg nem ismerjük fel a helyzetünket, addig nem is történhet meg a születés sem az életünkbe. Isten csodálatos módon visel gondot a magzatokra is, az anyamében, és csodálatosan gondozza a mi életünket is az újonnan születés folyamatában. Azt is el kell mondanom, hogy vannak olyan emberek, akiknél ez az újonnan születés, mint folyamat, hosszú időn keresztül tart, másoknak meg rövid időn alatt lezajlik. Tehát azért mondtam, hogy nem feltétlen helyes példa a magzati születés, mert ott mindjárt rögtön 9 hónapra gondolunk, és arra gondolunk, hogy ez egy olyan vége láthatatlan folyamat. Nos, vannak olyan emberek, akiknek az életében ezek a folyamatok, a saját helyzetüknek a fölismerése, az Isten kegyelmének, a nagyságának a meglátása nem tart olyan sokáig, mint mások életében. Nem vagyunk ebben egyformák, majd erről is fogunk még mindjárt beszélni. Tehát azért mindenképpen óvakodnék attól, és ezért nem is gyakorlunk olyan például evangelizációs módszereket, hogy kiállunk az utcára, és arra bátorítjuk az ember, hogy gyertek Jézushoz, és ha most itt megálltok, elmondunk egy imádságot, akkor ti megtértetek, és az üdvösséget kiirdetjük felettetek, aztán menjetek Isten hírével, el van rendezve minden. Az utca evangelizációk egyik nagy kísértése az, hogy valahogyan így éljék meg az evangélium meghirdetését, de vajon az, aki éppen a munkából jön hazafelé, és a Bibliáról, Istenről semmilyen ismerete nincs, vajon ennyi idő alatt eljuthat egy személyes helyzetfelismerésre, hogy hall egy bizonyságtételt, vagy egy bibliai történetet, vajon fölismerheti-e, és eljutott-e oda, hogy fölismeri Istenben az egyetlen lehetőséget. Én azt gondolom, hogy Isten előtt nem lehetetlen, de ebből nem lehet módszert készíteni és módszert csinálni. Hát már nem is akarok nagyon azokra a módszerekről szólni, amelyek az evangelizációt például pantomimmal adják elő, tehát magyarán szóval nincs beszéd, nincs hang, hanem egy történetnek az eljátszása történik meg. Láttam már ilyen utca evangelizációt is, aztán végén kiáll valaki, és hát mond pár szót, de tulajdonképpen egy szavak nélküli színdarab játszódik le, amit mindenki érthet, de még sincsen hang, és aztán utána arra hívják az embereket, hogy na, most itt az idő, meg kell térni, most vagy soha. És vannak olyanok, akikre ez hat, és úgy gondolják, hogy megtértek, de nem biztos, hogy megtértek, még akkor sem, ha ők úgy gondolják. Miért? Mert mindez, az újonnan születés, Isten szent lelke nélkül elképzelhetetlen. Azért szeretném ezt mondani, hogy ez egy személyes fölismerés, testvérek, mert Isten szent lelke nélkül ide nem jut el egy ember se. A Bibliát elolvashatja akárki, lehet akármilyen intellektus, meg nagy tudós, de hogyha Isten szent lelke nem kezdi el benne az olvasottakat személyessé fordítani, akkor az ember nem születik újonnan. Vannak 100 millióan, akik templomokba járnak és igét hallgatnak, jobbnál jobb ige hirdetéseket. És mégsem térnek meg, mert nem válik ez a dolog az életükben személyessé. Vannak olyan nagy tudósok, akik ismerik a Bibliájukat, teológiai professzorok, akik a Bibliát tanulmányozzák, erre tették fel az életüket. De amíg az Isten szent lelke nem teszi személyessé számukra ezt a dolgot, ami a Biblia üzenete, a kijelentés, addig bizony vakok. Németországban ma is él az a professzornő, Eta Linnemannnak hívják, utána lehet nézni, aki a történetkritika módszerével szétszincálta a Bibliát hosszú éveken keresztül, csomó irodalmat írt arról, hogy a Bibliában mi nem igaz, hogy nem igaz, miért nem igaz. Egy teológiai professzornőről van szó tehát, aki a Bibliából nem építkezett, hanem a Bibliát széttrencsírozta, apró darabokra szedte, és egyszer csak Isten szent lelke elkezdett munkálkodni ebben az asszonyban, és az asszony megértette. Személyessé vált neki az, amit ő eddig csak széthúzogatott és szétszaggatott. És aztán hitre jutott ez az asszony, és megjelentette nagyon sok helyen, és ahol előjön, mindenhol elmondja, hogy visszavonja az összes könyvét, amit valaha írt, mert mind hazugság. Ismerte a Bibliát, ismerte a nyelvet, ismerte a kortörténetet, mindent tudott a Bibliából, 100-szor jobban, mint mi, de amíg Isten szent lelke személyessé nem tette számára, addig teljesen hidegen hagyta a Biblia üzenete. És abban a pillanatban, amikor Isten szent lelke megjelent, és elkezdett az ige által munkálkodni az ő szívébe, akkor megvilágosodott, hitre jutott, fölismerte a maga helyzetét, és teljesen másként kezdett hozzányúlni a Bibliához. Tehát az újonnan születés nem intellektus kérdése, pusztán, nyilván az is kell hozzá, de sokkal, de inkább Isten szent lelkének a munkája. Miért van is rá szükség, hogy az ember újonnan szülessen? Azt mondja Jézus Krisztus azért, mert ha nem születik valaki újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Az Isten országába való belépés az hitáltal történik, Jézus Krisztusba vetett hitünknek a következménye az, hogy Isten üdvözít bennünket az ő fiáért, Jézus Krisztusért. Ha tehát valaki nem jut el az újonnan születés folyamatában a személyes hitre, az értelemszerűen nem is láthatja meg az Isten országát. Nem lesz annak tagjává, és nem is láthatja meg azt. Tehát addig nincs üdvösség, amíg nincs újonnan születés, és nincs személyes hitre való jutás. Föl kell tegyük azt a kérdést is, hogy hogyan is történik az újonnan születés. Miután látjuk azt, hogy mi ez az újonnan születés, megértjük azt, hogy miért van rá szükség, arról is beszélnünk kell tehát, hogy hogyan történik. És itt mindjárt olyan problémákba ütközünk, hogy maga Jézus is úgy beszél az újonnan születésről, mint egy rejtélyes folyamatról, mint egy rejtélyes eseményről. Jézus Krisztus a szélhez hasonlítja az újonnan születés folyamatát, azt mondja, a szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Hogy hogyan is történik az újonnan születés, az tehát az mi emberi elménk számára egy rejtély. Mindenképpen kijelenti Jézus Krisztus azt, hogy ebben a példában, vagy ebben a hasonlatban, amit itt elmond, hogy nem az emberen áll, vagy bukik az újonnan születés. Nem az emberen áll, vagy bukik. Mert azt mondja, hogy a szél arra fúj, amerre akar. Tehát nem úgy van ez a dolog, hogy az ember jelentkezik, hogy én újonnan akarok születni. Nem úgy történik, hogy az ember kiérdemli, hogy Isten újonnan szüljön az ő lelke által. Hanem mint ahogyan a szél fúj, arra, amerre akar, az Isten lelke is korlátlan és korlátok nélkül végzi a maga munkáját ott, ahol ő akarja. Ott, ahol ő akarja. Ez egy fontos dolog, hogy mi Isten lelkét nem tudjuk befolyásolni, testvérek. A legtöbbször a hívők is abban a tudatban élnek, hogy Isten lelkét az mi ki tudjuk kérni, tudjuk irányítani, befolyásolhatjuk így vagy úgy. Jézus azt mondja, hogy a lélek az fú, úgy, mint a szél, ahogyan akar. Olyan erővel, ott és akkor, amikor akar. És ebbe az ember nem szólhat bele. Milyen jó lenne, ha beleszólhatnánk. Milyen jó lenne, ha irányíthatnánk az Isten szent lelkét, hogy jöjjön a családunkba, jöjjön a szomszédságunkba, jöjjön a szeretteink közé, ha irányíthatnánk. Az, hogy imádkozunk azért, hogy Isten az ő szent lelke által munkálkodjon itt vagy ott, az nem ellentétes dolog ezzel. Ezért imádkozhatunk. Kérhetjük Istennek a munkálkodását, a munkáját, csak össze ne tévesszük. Az Isten lelkét mi nem irányítjuk. És ezt legfőképpen azért mondom, mert se szeri, se száma az újkorban azoknak a csodás közösségeknek, ahol Isten szent lelkével az emberek gazdálkodnak. Ahol kihirdetik, hogy most van itt a lélek, most kell idejönni, most van itt a gyógyítás, mert most imádkozik ez vagy az, most, azaz kvázi mi irányítjuk. Ide koncentráljuk a szent lelket, erre az alkalomra, erre a helyre, ebbe a prédikátorba, és kvázi, mivel most itt van szent lélek, most mi tudjuk őt irányítani, tudjuk őt befolyásolni. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy a Szentlélek szabad. A Szentlélek szabad. És ott és akkor is úgy munkálkodik, ahogyan ő akar. Nem tudod, honnan jön, és nem tudod, hova megy. Ez azért fontos nekünk, mert ugyanakkor, amikor arra figyelmeztet az ige, hogy mi nem tudjuk irányítani a szent lelket, ugyanakkor azt is világossá teszi Isten számunkra, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön és hova megy. Azaz ott is fölbukkanhat a szent lélek, és végezheti a maga munkáját, ahol mi nem is gondoljuk. Mert nem tudjuk, hogy honnan jön. Nem tudjuk meghatározni, hogy ez vagy az kell feltétlenül, hogy megvalósuljon. Ha az ember piskótát akar sütni, akkor tudja, hogy kell hozzá tojás, meg kell hozzá liszt, meg jó egy sütő is, ha van a közelben, meg hát a háziasszonyok jobban tudják még tőlem, hogy mi kell még ahhoz, hogy egy piskóta összeálljon. Ha ebből valami hiányzik, akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor ma nem lesz piskóta sütés. Az Isten szent lelke nem ilyen, az újonnan születés nem ilyen, hogy vegyünk egy marék kis igehirdetést, egy jó kis közösséget, és akkor ha mindent szépen összeraktunk, akkor majd ennek meg kell történnie. Mert nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy. Nem tudjuk. Nem tudjuk azt sem, hogy kiben, hogyan végezel Isten szent lelke csodálatos dolgokat. Ezért szoktam, amikor elvárják tőlem temetéseken, hogy hirdessek üdvösséget, akkor azért mindig elmondom, hogy Isten szent lelke az egy szabad. Isten az ő szent lelke által úgy végez dolgot el, ahogy akar. Ezt mi nem tudjuk. Ezt mi nem tudjuk. Nem tudok üdvösséget prédikálni annak, aki akiről mondjuk tudom, hogy nem járt soha közösségbe, mert azért egy összetevő hiányzott az életéből, hogy mindjárt beszélünk azért erről, de ugyankor nem mondhatom azt se egy családnak, mivel nem járt templomba, ez biztos elkárhozott. Isten szent lelke nem jöhetett hozzá más úton. Isten szent lelke nem nyithatott az ő szívébe utat egy halálos ágyon, ahol már én nem tudtam vele kommunikálni, vagy a család nem tudott vele kommunikálni. Az Istennek nincs szabadsága arra, hogy ezt megtegye. Azt mondja Jézus, nem tudott honnan jön és hová megy. Ez egy rejtély. Bárhonnan jöhet, bármikor jöhet. Isten szent lelke felhasználhat embereket, eseményeket arra, hogy újonnan szüljön bennünket. Hogy újonnan szüljön embereket. De mégis ez rejtély, hogy ez hogy történik, hogy mikor történik. Aztán nézd, mondja Jézus, hogy így van mindenki, aki lélektől született. Így van mindenki, aki lélektől született. Magyarán szólva, lehet, hogy elmondjuk azt, hogy Isten engem ekkor szólított meg, és ki tudja, hogy Isten akkor szólította meg először. Talán van egy olyan élményünk, amire el tudjuk mondani, hogy akkor kezdett személyessé válni a dolog, de talán Isten régóta küldte már az ő lelkét. Talán olyan dolgokon keresztül is, amiket majd egyszer fölismerünk, hogy Uram, Te voltál az? Nem is gondoltam. Nem is gondoltam, hogy az is Te voltál. Hogy abban az eseményben is Te voltál, ott, hogy kerestél. Persze, el szoktuk mondani a bizonyságtétel, hogy hallottunk egy ige hirdetést, ami nagyon szíven ütött bennünket. De érdekes, hogy milyen ritkán beszélünk arról, hogy de az Isten küldött előtte valakit, aki beráncigált engem a templomba. Nem gondolunk erre. Vagy nem gondolunk arra, hogy Isten az ő lelke által úgy készítette a dolgokat, hogy megtört bennünket, hagyott összetörni, azért, hogyha majd küld valakit, akkor én kész legyek elmenni. És aztán ott megszólalt az ige, amire szükségem volt. Rejtélyes dolog, hogy Isten lelke hol és hogyan, mikor kezd el munkálkodni annak a szívében, akit újonnan akar szülni. Egy rejtélyes dolog, de mégis azt mondja Jézus, hogy mindenki így van, aki a lélektől született. Azaz Isten akarata ment rajta végbe, az Isten szabad akarata ment rajta végbe, és valami csodálatos és rejtélyes módon. Mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ahogyan az előbb mondtam, nem tudjuk megállapítani azt, hogy milyen összetevők kellenek ahhoz, hogy ott Isten lelke megjelenjen és munkálkodjon. Mégis azért van egy fontos dolog, amit a Szentírás nekünk kijelent, és erről nem hallgathatunk. Ahhoz, hogy valaki az újonnan születésnek a folyamatába bekapcsolódhasson, van egy olyan elengedhetetlen része, amiről azt mondja a Szentírás, hogy a hit az hallásból van, azaz ige hallásából van. Tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem egyenlő a sansza annak, aki soha nem teszi ki magát az igének, szemben azzal, aki az igét hallja. Mert ha az igének nem volna semmilyen szerepe abban, hogy ki mikor születik újonnan, akkor azt mondanám a testvéreknek, hogy hát nem kell templom, nem kell gyülekezet, mert ha Isten akar valamit, hát nyilván majd megfog az utcán, vagy éjszaka álmomba, vagy bármikor, aztán megtörténik ez az újonnan születés, majd csak rádöbbenek. Mégis azt mondja nekünk a Szentírás, hogy a hit, a személyes odaszánás, a meggyőződés, az hallásból van, az ige hallásából van. Ezért hirdetjük a Szentírást, ezért hirdetjük Isten igéjét, mindazt, ami számunkra abban kijelentetett, mert hisszük, hogy aki ezt hallja, abban az Isten szent lelke könnyebben, nem jó szavak ezek, de könnyebben elindít bizonyos dolgokat. Hiszen mire akar bennünket elvezetni Isten szent lelke? Hogy fölismerjük a valós helyzetünket, ez az újonnan születés, azt mondtuk. Honnan ismeri föl az ember a valós helyzetét? Onnan, ha valaki egy igazi tükröt tart elénk. Mi az a tükör, amiben meglátva a magunk életét, mi magunk is fölismertük a valós helyzetünket? Ez a tükör a kijelentés. A kijelentés. Én hiába mondom a másiknak, hogy te egy undok ember vagy. Azt mondja, persze, te az ellenségem van, azért beszélsz így. Hiába mondom neki ezt, hogy te bűnös vagy, te nem tudsz üdvözülni így. Azt mondja, te beszélsz nekem. Hát én ideadom az 1%-omat, adok a koldusnak is, mit beszélsz te? Az egyszer csak megjelenik az ige, a kijelentés tükre, és az ember egy pillanat alatt rádöbben arra, hogy mindez egy nagy nulla, amiben én eddig kapaszkodtam. Mindez egy nagy nulla, de mikor történhet ez meg? Ha egy igaz tükröt tartunk elé, és az igaz tükör nem más, mint az Isten kijelentése, az Isten igéje. Ezért tehát hirdetjük az igét, és tudjuk azt, hogy aki az igét hallja, abban Isten szent lelke elindíthat egy újonnan születést, azaz azt a folyamatot, hogy aki hallja az igét, az egyszerre csak elkezdi személyesen megérteni azt, hogy ez rólam szól. Ez nekem szól. Nem tudjuk ezt előidézni. Nem tudjuk ezt előidézni. Bennünket olykor igehirdetőket megkísért az, hogyha úgy beszélek, hogy te, meg mutogatok össze-vissza, akkor majd személyessé válik valami, nem ettől lesz személyes. Bár Isten használt olykor ilyen eszközöket is arra, hogy embereket megállítson és hitre juttasson, mert vannak, akik ezt elmondják, hogy a hitre jutásukban nagy szerepe volt annak, hogy egy lelkész ránézett. Nyilván nem tudom azt, hogy kire kell ránéznem, lehet eszköz Isten kezében, de az, hogy az ige személyessé váljon, ez csak a Szentlélek munkája eredményeként lehetséges. Mit tesz tehát a Szentlélek, amit mindenféleképpen tudnunk kell róla? A Szentlélek szül újonnan, és az újonnan születés vége, vagy eredménye tulajdonképpen a személyes hitre való eljutás. Arra a hitre, amelyről Jézus beszél Nikodémusnak. És ezt is hadd húzzam alá, hogy az újonnan születés ott fejeződik be, amikor egy ember fölismeri személyesen mindazt, amiről itt Jézus Nikodémusnak beszél, azaz amikor fölismeri az ember azt, hogy az ember fia, Jézus Krisztus értem jött erre a földre, az én bűneimért szenvedett, az én bűneimnek viselte a büntetését azért, hogy én el ne vesszek, hanem örök életem legyen. Ezért mondja azt, hogy aki hisz ő benne, azaz Jézus Krisztusban, az nem jut ítéletre. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Erre a hitre jutunk el. Akkor fejeződik be az újonnan születés, amikor az ember eljut erre a személyes hitre, a személyes kapcsolatra, Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Ez az újonnan születés vége. Isten legyen áldott azért, hogyha keresztül vihetett már bennünket ezen a folyamaton, és eljuttathatott erre a személyes hitre és meggyőződésre. Azt gondolom, hogy mindenképpen alázatra intesz bennünket, akár bizonyságtételünkben, akár a hitben való életünkben. Arra az alázatra, hogy nem én voltam az okos, ügyes, jó ember, aki hát kvázi bólogatott az Isten útmutatására, és milyen jól vezetett engem be az Isten, én meg milyen ügyesen engedelmeskedtem neki. Arra az alázatra indít bennünket a Szentlélek munkájának a fölismerése, hogy Isten kegyelemből cselekedett rajtunk. Valami olyat, amit nem érdemeltünk volna. Akkor és ott, amikor nem érdemeltük. Úgy, ahogyan azt mi el sem tudtuk volna képzelni. Ugyanakkor, amikor ezt kijelentjük, hogy a Szentlélek szül újonnan, azt is jelenti ez számunkra, hogy bízzál az Úrban. Bízzál az Úrban. Akár a saját életünkre nézünk, akár azoknak az életére nézünk, akit szeretünk, ez az egy reménységünk lehet, hogy Isten megcselekedheti velük is. Mert nincs az az emberi mélység, nincs az az Istentől való távolság, ahova az Isten szele, lelke el ne tudna érni, ahova benne tudna hatolni, és ahol össze ne tudna törni egy embert, és ugyanakkor föl ne tudna emelni valakit. Nem a mi erőszakosságunk, hanem az Isten hatalmas ereje, az ő újonnan szülő szent lelke az, aki ezt megteheti. Bíz az Úrban. Ez kell, hogy bátorítson és fegyelmezzen is bennünket, bátorít arra, hogy ne vesszük el a reménységünket, fegyelmez abban is, hogy nem a mi szavainkért, nem a mi nagy akarásunkért, hanem az Isten kegyelméből juthat el az élő és személyes hitre az a másik. Nem ment föl bennünket az alól, hogy mi ne csináljunk akkor semmit. Mert mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Mi vagyunk az eszköz. De a valós munkát, az újonnan születés csodáját, ezt egyedül az ő lelke végzi el. És ezzel tisztába kell lennünk, testvérek. Nem kerülhetünk szerep cserébe, vagy szerep zavarba, hogy mi akarunk Istent játszani. Majd én jól megmondom. Majd én most jól elintézem. Nem. Eszköz lehetek. És minél alázatosabb vagyok, minél inkább tisztában vagyok azzal, hogy Isten az, aki cselekszik, annál hasznosabb eszköze vagyok Istennek, én azt gondolom. Úgy látom. Ahol túl akarom nőni a szerepemet, ott én mindig csak akadályozni tudom az Istent. Ahol belesimulok az ő kezébe, a magam kicsinységével, értetlenségével, szerénységével, tudatlanságával, ahol én ezt be tudok simulni az Isten kezébe, ott sokszor egy kicsike szóval, egy simogatással, vagy egy jó szóval sokkal többet érhetek el az Isten szent lelke által, mint ahol én ezt nagyon akarom, és ahol én nagyon keresztül akarom vinni. A lélek fú, úgy, ahogyan a szél, ahová akar. Nem tudod, honnan jön, hallod a zúgását, de nem tudod, hová megy. Adja Isten, hogy ebben a gyülekezetben is halljuk a lélek zúgását, hogy legyenek itt újonnan születő és megtérő emberek. Szabad és kell is ezért imádkoznunk, mindent meg kell azért tennünk, hogy az ige tisztán elhangozzék, és tisztán hirdettessék közülünk, közöttünk, és ugyanakkor teljesen rá kell magunkat bízni az Isten akarására, az Isten szabadságára. Legyen ebben ő segítségül nekünk. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor nagyon is racionálisan képzeljük el a hitre való eljutásnak a folyamatát, és nem akarjuk belátni, hogy ez egy rejtély és titok előttünk, úgy, ahogyan a te szabadságod, nagyságod és hatalmad is egy rejtély a mi szemünk előtt. Engedd, hogy leboruljunk te előtted, és engedd, hogy a magunk életére nézve is hadd legyünk mindörökké hálásak te neked azért, amit elvégezhettél bennünk. Köszönjük, hogy nem volt előtted akadály. Köszönjük, hogy amit akartál, azt megcselekedted. Köszönjük te neked, hogy így tekinthetünk a környezetünkben lévő emberekre is. Hiszük, Urunk, hogy ma is elvégzed, amit akarsz, és életre hívsz embereket, személyes hitre. Köszönjük, hogy te vagy az, aki fölismerteted velünk a helyzetünket, és aki fölismerteted velünk az evangéliumot is, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért mégis lehet nekünk bűnbocsánatunk, és ezáltal örök életünk. Kérünk, hogy engedd nekünk hallanunk a lélek munkáját, zúgását, hadd tapasztaljuk meg azt a magunk életébe, mások életébe, gyülekezeti, közösségi életünkbe, hogy itt vagy közöttünk, hogy munkálkodsz a szíveinkbe. Kérünk, hogyha megtörténik ez, akkor engedd, hogy erről bizonyságot tegyünk egymás előtt is. Áld meg a mi további készülődésünket a pünkösdre, hadd ismerjük meg a te lelkedet, és mindazt, amire megtanít bennünket, hadd vegyük komolyan a szívünkre. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Kedves testvérek, a 373. számú dicséretünknek énekeljük a 6., 7. és 8. versét. A 6. vers így kezdődik, távoztasd ellenségeinket. Amíg ezt kikeressük, hirdetem, hogyha Isten éltet bennünket, akkor holnap is együtt leszünk, valamint csütörtökön is este 6 órai kezdettel, ilyen készülődő alkalmat tartunk. Vasárnap, pünkösd vasárnap a programot ismerjük, ami kimaradt a hirdetésekből, hát ha pótoljam itt akkor estéről estére, hogy ez második vasárnap, és ahogy szoktunk, adakozunk a hiteltörlesztésünkre is, független attól, hogy ez pünkösd is, tehát szabad ezzel az adományunkkal is készülni ide a templomba, Isten színe elé. Említést tettünk vasárnap egy házaspárról, akik közénk járnak, Richardról és feleségéről, Boglárkáról, az ő kisgyermekükről. Annyi történt az ő ügyükben, hogy a kicsinyke jobban van, és már nincsen szükség arra, hogy lélegeztető gép közelébe vagy az alatt legyen, és ugye át is került egy gyermekklinikára. Tehát gyakorlatilag kikerült onnan az újszülött, abból intenzív, újszülött intenzív, igen. Hát ígéretesen javul az ő állapota, szabad érte továbbra is imádkozni. Akkor énekeljük tehát a 373. számú dicséretünknek a 6. versétől kezdődően a végéig a következő verseit. Távoztasd ellenségünket, és add meg békességünket, mindenkor vezérelj minket, utálhassuk bűneinket. Adjad ismernünk az Atyát, és az ő egyszülött fiát, és hinnünk, hogy mindkettőt ül, szentül származol vég nélkül. Dicsőség az egy Istennek, Atya, Fiú, Szentlélek,